Hatodik fejezet. Ebben az író a régi kollégiumot próbálja megeleveníteni, amelynek gyermekszemmel látta. Átellenben a vén kollégiummal van egy fazsindejes ház. Ebben lakik a rektor professzor, nagy tiszteletű Kis Ferenc uram. Szekerünk megáll a ház előtt, édesapám leemel egy zsák búzát, én kinyitom az utcára nyíló ajtót, széles folyosóra lépünk. Balról kis uram írószobája, jobbról a lakása. Már több apa és gyermek várakozik a folyóson, fal mellé támasztva állnak szép sorjában a búzászsákok, ajándék a rektor professzor úrnak, aki az új diákok nevét egy nagy könyvbe beírja, s aki a harmadik elemi osztályba kívánkozó gyermekeket meg is examinálja. Az őszülő hajú nagy tiszteletű asszony fogadja a szülőket és ajándékokat, paroláz velük, nem győzik köszönni a búzát, a túrót, a szilva ízet, s minden egyéb jót, na meg hogy végig élvezi a csókoly kezet bíztatással előre rögdösödött falusi gyerekek kézcsókjait. Lám, jegyzem meg magamban, itt is az a szokás, ami nálunk. De nagy a különbség. Benkő bácsinak két csirkét adott édesanyám. A rektor professzornak meg egy zsák búzát az édesapám. Értékes, de ártatlan ajándékok ezek. Minden szülő hozott valamit, egyik sem számíthat arra, hogy az ő fiát kisuram megkülönbözteti majd a többitől. Egyszerűen ősrégi szokás ez, a tisztességtudás megnyilatkozásának egyik formája. Hiába hozott zsákbúzát édesapám kisuramnak, félve lépek be az írószobába, amikor a sor ránk kerül. Láttam én már előző nyáron a nagybaconi templom szószékében ezt a kistermetű, szélesvállú, pocakos, kopaszodó fejű embert. Itt a nagybaconi templomban folyt le az erdélyi református zsinat, s emlékszem, világosan emlékszem a nagy kerek fejre, a nagy csillogó, villogó szemekre. Nem feledtem a kissé rekettes hangot, melyen a felszentelendő ifjú papokat examinálta. Ez a kis, de hatalmas ember fog most engem megexaminálni. Belekapaszkodom édesapám kezébe, félve nézek föl a nagy tiszteletű úrra, akinek úgy tetszett, most nem csillog-villog a szeme, hanem mosolyog szelíden, biztatóan. Még nem tudom, hogy vannak emberek, akiknek mindvégig gyermekszemük van, de érzem, hogy ennek a hatalmas embernek olyan szeme van, mint egy gyermeknek. Elmúlt a félelem. Bátran veszem kezembe a könyvet, a kisuram nyújtotta könyvet. Nyisd fel, fiam, ahol tetszik, mosolyog kisuram, aki kicsinységemre való tekintettel a második elemibe akar beírni. Felnyitom a könyvet, egy pillanatra zavarodottan állok meg, hiszen ez nem magyar könyv, pedig a betű magyar, de a szavaknak semmi értelme. Latin könyvet nyomott a kezembe, kisuram. Világos, hogy a C-t nem olvastam K-nak, a T-t sem C-nek a magánhangzók előtt, de csak úgy vágtatok át a sorokon. Elég, fiam, elég, simogat meg kezével és gyermek szemével, kisuram, s abba a nagy könyvbe nyomban beír. Velünk együtt jött be Benedek Sándor bácsi is Zoltán fiával. Egy fejjel magasabb ez a fiú, mint én. Rajtam házi szőttes ruha, édesanyám keze szőtte fonta, Zoltánon úrfis ruha, amint hogy ő is úrfi. No, fiam, téged nem is olvastatlak, mondja kis uram, s beírja a nevét. Amikor kijöttünk, mondja Sándor bácsi édesapámnak. Ej, de féltem, kedves bátyám, hogy az én fiammal is olvastad, kisuram. Magyarul is akadozva olvas még. Lám, elég korán észrevettem már valamit, amelyhez hasonlóan gyakran lesz még részem pályán folyamán. Velem nem csak azért olvastatott próbát, kisuram, mert kicsike vagyok, hanem azért is, mert házi szőttes a ruhám. Miért nem olvastatott próbát Zoltánnal? Mert Zoltánnak bolti ruhája van. Mert Zoltánnak szolgabíró az édesapja. Az enyém meg gazda ember. Még nem léptem át a kollégium küszöbét, s már tanultam valamit. Egy szót sem értettem a könyvből, melyet kisuram olvastatott, s mégis sokat tanultam. Olyan sokat, hogy megfájdult belé. Nem a fejem, hanem a szívem. A vén kollégium elé kanyarodik a szekerünk, ott már várnak reánk a kisbaconi diákok. Együtt hordjuk be a kisdiák cókmókját egy földszintes szobába. Boda Elek hátára kapja a szalmazsákot, mely hazai szalmától domborodik. Benkő Ádám egymaga viszi az én kis karikás ágyamat, amely valamelyik nagydiák ágya alá fog kerülni. Vajon kié alá? Benedek Jóska meg Anti a ládámat fogják fülön, én nekem marad a tarisznya, Bartamisz körte benne. Legkedvesebb pajtásom Gergő, aki csak azért jött velünk, hogy még egy-két napot kéz a kézben járhassunk, kelhessünk, búsan viszi a túrós dézsát meg a szilvaízes fazekat. Hely, miért is nincs kedve a tanulásra, most itt maradna ő is. Olyan szépen elférnénk ketten egy karikás ágyban. Két oldalt a fal mellett három-három ágy, egy meg a szoba közepén, rajta barnult, össze-vissza faragcsált födél. Ez az asztal. Nappal asztal, éjjel ágy. Ezen az asztalon fogunk majd ebédelni, néha vacsorázni is, s e körül ül esténként 10 nagy és kisdiák, magolva egy szál faggyú gyertya mellett. Nem lehetetlen, hogy néha-néha 2 szál gyertya is fog pislákolni ezen az asztalon. 2 ablakos a szobánk. Nagy tiszteletű Baconi Ádám uram udvarára nyílik. Ő az első papja az udvarhelyi református egyháznak. Ebben a 2 ablakos szobában 10 nagy és kisdiák alszik. Ki nagy, ki karikás ágyban, de van köztünk egy kicsi diák szolga is. Ennek már karikás ágya sincs. Az ő ágya az én ládám, az én ládámnak kopasz fedele. Párnája a szőttes kabátka, takarója a zekéje. Soha nem hallottam, neve volt. Leopold. Mindjárt megtudom, hogy gazdag úriember volt az apja. Tönkre ment, meghalt. Saját kezével vetett véget életének. Édesanyját a bánat vitte sírba. Leopoldon megkönyörült egy nagybácsia, beadta a kollégiumba, diák szolgának. De már sem karikás ágyat, sem párnát, sem takarót nem adott neki. Leopold, amikor először láttam, ládán üldögélt, a más ládáján, az ajtó mögött. Félénken szipogott, úgy látszik, épp az előbb sírta ki magát szíve szerint. Diák szolga. Mi ez? Diák is, szolga is. Minden szobában 3, nagyobb szobákban 4 szolga, a többi tanítvány. Ki lehetett az a vaskalapos, alacsony gondolkozású ember, akinek agyában ez a megalázó osztályozás gyermek és gyermek között megszületett? Íme én is tanítvány vagyok, mert az édesapám 6 ökrös gazda. Leopold szolga, mert apátlan, anyátlan, koldúsnál is koldúsabb fiú. Tanítvány vagyok, mert édesapám fizet egy esztendőre 5 forint 25 krajcárt, tan és lakdíj címén. Egy nagy diáknak, aki 5-6 gyermeket délután 5-től 6-ig előkészít a másnapi leckére, 5 pengő forintot egy esztendőre. Tanítvány vagyok, mert édesapám Szabó Dánielné asszonynak egy esztendőre 21 pengő forintot fizet, aminek ellenében Szabóné asszony minden héten süt nekem 3 kenyeret, 1 fél véka lisztből. Minden héten egyszer, amikor a sor reám kerül, főz egy nagy fazék levest, 2 font hússal, 1 font hús ára 6 krajcár, s minden héten vacsorára egyszer egy fazék fuszújkát, melynek megzsírozására 2 krajcár ára szalonnát visz neki, az én szolgám. Az én diák szolgám. Szabó Dánielné mossa ki ingecskémet, gatyácskámat. Ő sűrűzi ki a hajamat minden szerdán és szombaton délután. Hát a Leopold haját kisűrűzi ki. Senki. Senki. Törődik-e valaki az ő bogjas hajával, s ha bogjas haját ellepik a bogarak? Senki. Senki. Alig kezd nyílni, nyiladozni a szemem, kedvetlenítő igazságtalanságokba ütközik. Hozza az ebédet Boda Elek. Ő a főzető diákszolga. Több ennél, az én szolgám. Még ennél is több, az én gyámom. Mert ő nagy legény, s bárcsak másodikos gimnázista, már a 20. esztendőt tapossa. Unokatestvérek vagyunk, én tanítvány, ő szolga. Mi heten tanítványok asztal mellé ülünk, a három diák szolga üldögél a ládákon, s nézi sóvárgó szemmel, keseredett szívvel, amint kanalazzuk a levest, esszük a főtt húst. Hiszen vékony ebédez, nagy karé kenyérrel pótoljuk, de én mind azon tűnődöm, miért nem ebédelhet az a három fiú velünk. Boda Elek bátyja, Sámuel, szolgalegény édesapámnál, de ő is, a másik szolgalegény is a mi asztalunknál eszik. A cseléd, a család tagja. Hát Boda Elek, Leopold, s a többi Leopoldok miért nem tagjai ennek a diák családnak? Amikor mi felkelünk az asztaltól, ők is leülnek. Megosztoznak a maradék levesen és húson. Ki nem mossák a tányért, úgy merik bele a levest. Nekik is éppen egy tányér leves jut, mint nekünk. Olyan kis darabka hús, mint nekünk, de mégiscsak maradék ez, mégiscsak megalázó ez. Úgy szeretném magam mellé ültetni Boda Eleket, akit én Elek bácsinak tisztelek, hisz jó 10 esztendővel idősebb, mint én, és úgy szeretném magam mellé ültetni Leopoldot, akinek mindig sírásra áll a szája, még ha mosolyog is. Ó, szegény Leopold, mire jutottál? Mesélik a háromszéki diákok, hogy bársonybugyogóban járatta mamája, kényeztette, becézgette. Csuda-e, ha torkát a sírás mindig folytogatja. Az asztalfőn a primárius ül, a szobafőnök. Benedek György a primárius. Finom, puha testű fiú. Puha az arca, a keze, a haja, a szénfekete haja, mely gondosan simul fejére. Brassai Benedek János a szekundárius, a kollégium első hegedűse. Ő osztja ki a levest a tanítványoknak, a primárius osztja 10 szeletre a húst. Mint minden diák, szereti a szegyes húst, s mert ő választ először, mindig övé a szegy. Ez a kemény, porcogós húsdarab, mely voltaképpen legkevesebbet érő része a marha húsának, de hát porcogós. Íme, újabb igazságtalanságba ütközik alig nyíló, nyiladozó szemem. S megállapítom az első hét végén, hogy a porcogós szegyhús éppen 10 esztendő múlva kerül rám, amikor majd én is primáriusa leszek valamelyik szobának. De hallom, hogy kár örömmel beszélnek egyik szoba primáriusáról, aki tavaly is primárius volt, most is az. Minden nap megparancsolja a főzető diáknak, hogy olyan húst vegyen, amelyikben nagy darab szegy van. Ezt mindig ő eszi meg, s ő a legsoványabb diák a kollégiumban. Csupa csont és bőr. Ez kissé lecsöndesíti háborgó lelkemet. Lám a primárius igazságtalan, de igazságos az Isten. Szinte félve fűzöm az előző mondat végéhez. Igazságos az Isten. Mert egyszer már megégettem a kezemet e felkiáltás miatt. Arról kellett nyilatkoznom, hogy gyermekkoromnak melyik volt a legkedvesebb karácsonya. Az, feleltem én, amikor karácsony reggelén a pajtánkban született egy bocika, s édesapám ennek a bocikának a bőgését nekem ajándékozta. Boldoggá tett ez az ajándék. S hozzátettem, ó, boldog gyermekkor! És ekkor megírták rólam, micsoda elmaradt ember a gyermekek írója, akik az ostobaságot, a maradiságot magasztalják. Hát Istenem, neki újra kiáltom. Ó, boldog gyermekkor! Igen, lecsöndesítette háborgó lelkemet az Isten igazságossága. Nem szégyelem. Így volt. Nem szégyelem. Ma is hiszek benne. Ma, amikor 1000 okom arra, hogy megrendüljön a hitem. Őrizem régi elfakult írások közt azt a kis füzetecskét, amelybe napról napra be kellett jegyeznem az első esztendő kiadásait. Összesen 50 pengő forintot. A liszt s minden egyéb élelmiszer, az espónak nevezett vékony ebéd pótlása nem számít. Otthon is elfogyasztottam volna annyit, talán többet is. A ruha sem számít. A kalap s a csizmácska kivételével minden a háztól telt ki. Csak néhány forinttal kell vala többet fizettetni minden tanítványjal, nehány véka liszttel kellett volna megódoztatni minden tanítvány apját, nagyobb karékenyér jutott volna tanítványnak is, szolgának is. S ha a messze jövendőbe lát a múlt, nem tesz különbséget gyermek és gyermek közt. Nem szolgáltatja ki egyikkel a másikat, de szépen megosztja köztük a munkát. A nagy diákok felváltva járnának a mészárszékre, vinnék a húst a gazdaasszonyhoz, délbe meg behoznák az ebédet. Felváltva hordanák a vizet a piaci kútról, s felváltva vinnék a tányérokat a gazdaasszonyhoz, ott tisztára mosnák, s úgy hoznák vissza. A kicsi diákoknak maradna a szoba kisöprése. A nagy diák nem subickoltatná ráncos szárú csizmáját a kisdiákkal, de kisubickolná maga. Ki a magáét? Mindenki dolgoznék erejéhez mérten, amint illenék ebben a diák köztársaságban. Ó, de sok úrfi nem züllik el később, ha így nevelődik. Így kellett volna, de nem így volt. Hát hogy is volt? A főzető diák föl kell virradatkor, megy a mészárszékbe, mégpedig sietve, nehogy társai elhalásszák előle a szegyes húst. Onnét megy a gazdasszonyhoz, átadja a húst, siet vissza a kollégiumba. Ott, ha tetszik, eléveszi a könyveit, magol, ha nem, senki sem kéri számon tőle, vajon a leckét megtanulta-e. A vízhordó is szalad kora reggel a piacra, a szivattyús kódból telecsorgatja a füles, hosszúkás faedényt, kártyának hívja a székely. Az is siet vissza a kollégiumba. Ha legalább két kártya volna, könnyebb volna a dolga. De egy van, és ez hol balra, hol jobbra húzza szegényt, mint ahol a jobb, hol a bal kezében cipeli. Ó, szalad délben a gazdasszonyhoz, a tegnapi ebédről mosatlan tányérokkal, mert a kollégiumban nincs meleg víz. Vele egyszerre szalad a főzető az ebédért, akivel bizony megesik télen, amikor síkos az út, hogy elvágódik, ezer darabbá töri a fazék, a leves, ott fagy meg az utcán, csak a hús marad meg, azt felszedi, hozza. Itt az ebéd, egyetek. Este hol ez, hol az, hozza el a fuszújka vacsorát. Minden este fuszújka. Néha úgy összesül fő, hogy még az éhes diáknép sem eszi meg. Azzal laknak jól, hogy az összesült főt fuszújka közepébe beállítanak egy szál fagyúgyertyát, aztán körülülik az asztalt, és éneklik. Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus. De időnként puliszkalisztett túrót küldenek hazúról az édesanyák, s ilyenkor nagy urak vagyunk. Túrós puliszkát vacsorázunk. Örvendetes üzenet a hazúról küldött harapni valónak a neve, s ez közös, ez minnyájunké. A legfukarabb diák is kénytelen közprédára dobni a hazait. De mert a fuszújka a rendes vacsora, fuszújkásoknak csúfolnak a suszterinasok, annak csúfolnak a pápista diákok is. De nem maradunk adósok a páposta diákoknak, s visszakiabáljuk. Lencsések! Igen, a kálvinistáknak fuszújka, a pápistásoknak lencse a vacsorája. Egyébként szent a barátság köztünk. A nagyobb pápista diákok gyakran belopóznak a kollégiumba, a kálvinista pajtásokhoz, mert hogy nálunk szabadabb az élet. Itt füsttengerben úsznak a szobák, s könnyen csempésződik be egy-két kupa bor is. De visszatérek a diákszolgához, mert még nem mondtam el az ő munkájuk javát. Amíg szerdán s szombaton Szabó Dánielné asszonyom az én hajamat sűrűzi, sűrű portengerbe úszik a kollégium kettős udvara. Az összes diákszolgákat kiparancsolja a kontra, a kollégium legöregebb diákja, aki már teológiát végzett, a rendnek, a tisztaságnak legfőbb őre ő. Ez közmunka, ugye, de nekünk a tanítványoknak semmi közünk hozzá. Mi vagyunk a nagy többség, mi piszkíthattunk legtöbbet, tehát a kisebbség söpör, tisztogat utánunk. De leszállt az est, megszólal a csengő a toronyban, hangja végig csendül a városon, elszáll a rétre is. Jó fertájórát húzza a soros csengető diák, hogyha valamelyik kint kószál, kapuzárás előtt beérjen a vén kollégium falai közé. 8 órakor bedöndül a nehéz kapu, kétszer megfordul csikorogva az idomtalan nagy kulcs, a csengetődiák beviszi a kontra szobájába, az ajtó sarkánál szegre akasztja. Most már aki kint rekedt, a kontra híre tudta nélkül be nem jöhet. Egy osztálytanító teológus s a csengetődiák sorra benyitnak a szobákba. Elől megy a csengetődiák, kezében egy vastag, háromszögű bot, a három síma oldal beragasztva papírossal, ezen a három papírszeleten felírva az összes diákok neve. Jó estét, köszön a diák. Jelen vannak az urak? Jelen, feleli a primárius, ha senki sem hiányzik. Aki nincs jelen, annak a neve után jelt tesz a diák, s írásban jelenti a kontrának, hogy ki nem volt otthon. Van az első emeleten a lépcső mellett egy kis szoba, utcára nyíló. Egy asztal, egy szék, egy kis érckályha, ez az egész bútorzat. Ide ül be kapuzárás után egy nagy diák, itt várja, lesi éjfélig, vajon húzza-e meg valaki a csengőt. Sokszor ugratják fel arra járó kapatos emberek. Mérgesen csapja be az ablakot, aztán ismét leül az asztal mellé, olvas a fagyúgyertya mellett. Vajon mit olvas? Bizonyosan Jókai regényt. Ha diák csenget, leszalad a kontraszobájába, a kulcsot leakasztja a szegről, kinyitja a kaput, följegyzi a belépő diák nevét, s azt is, hány óra, hány perckor jött haza. És megy reggel erről a szomorú jelentés a rektor professzorhoz. Aláírja a diák is, a kontra is. De szemben a kálvinista templom tornyában 12-t üt az óra, s a diák vigil boldogan siet fölverni legédesebb álmából a másik diákot, aki éjféltől kapunyításig a vigil. Hiszen nem kellemes dolog ez a vigilkedés. Ritkán is kerül sor egy-egy diákra, bár csak a 7. és 8. osztályosok vigilkednek, de a diákszolgák vigilkedése mellett valóságos nagyúri állapot. Mind a három nyílt folyóson egy-egy diákszolga őrködik éjfélig, s egy-egy éjfél után. Kis diákszolga, nagy diákszolga, mindegy. Sétálnak körben a folyóson, meg-megállnak, figyelnek, nem surra neki valamelyik diák a folyósóra, s nem piszkíte oda. Ha megesik a baj, s nem éri tetten a tettest, jaj neki, mert reggel a kontra bejárja a folyósókat, őt követi az éjszaka 6 vigilje, s akinek a folyósóján rondasságot talál, azt lekapják a 20 körméről, és ráveret a kontra úr szegényre 3-at, ha több rondasság találtatott, 6-ot is. Nagy veszekedéssel, sírással, rívással folyik le ez a körmenet. Az éjfél előtti vigil esküdözik, hogy ő éjfélkor tisztán adta át a folyósót. Az éjfél utáni meg esküdözik, hogy amikor körüljárták a folyósót, ott volt a piszok. A kontra igen egyszerűen tesz igazságot. Kiporolja a nadrágját mind a kettőnek. Ez így könnyedén elmondva, ugye, humorosnak látszik. De képzeljetek el egy téli éjszakát, 20-30 fokos hideggel, ami nem ritkasság a székely havasok alján. Képzeljetek hozzá egy 10 esztendős fiút, akit éjfélkor felláznak legédesebb álmából. Gyere ki, vigyázz reggelig, s a meleg szobába visszamenned 1 percre sem szabad. Nem égbe kiáltó lelketlenség történt ezzel a kisfiúval. A kapu csengetésre vigyázó nagydiákok jól befűtött szobában olvassák Jókait. Ezek meg fagyoskodnak a dermesztő hidegben. Csuda-e, ha vissza-vissza sompolyognak a meleg szobába, ott ülnek, ülnek a ládán, s egyszer csak bekoppan a szemük. Reggel ott találják a kopasz ládán, összezsugorodva, alusznak, álmodnak. Vajon miről álmodhatik egy ilyen gyermek? És reggel megvan a nagy baj, a szörnyű baj. Itt is egy folt, ott is egy folt. Ki bolond, hogy sötét éjjel hidegben lebotorkáljon a 2. emeletről az alsó udvarba, ahol sötétlik, bűzlik egy otromba nagy épület, tapogatózva a vak sötétben, amikor sietős az útja. Igen, sietős. Rémüldözve gondolok arra ma is, hát ha szegény ember az édesapám, s nekem is kün kell dideregnem a hideg éjszakában. Nézegetem a 8 esztendős gyermekeket. Nézegetem, nézegetem. Micsoda apró emberke voltam én, amikor leszakadtam az édesanyai keberről. Egy beteges nyurga legény a gyámom, a védelmezőm, szegény Boda Elek, akinek utána kárognak a diákok, s mert folyton az ő sarkában látnak, már az első héten kárognak utánam is. Kár, kár, kicsi varjú, kár! Gyenge mellő, köhögős Boda Eleknek csak ugyan kisé rekettes, károgós a hangja. Kész a csúfnév, varjú, s kész az én csúfnevem is, kicsi varjú. Nem győzök most annyit mosolyogni ezen, mint amennyit sírtam akkor. Talán egy gyermek sem sírt annyit, mint én. Egynek a szíve sem sírta úgy vissza a faluját, mint az én kicsi szívem. Milyen nagy kedvel jöttem én ide. Szeretnék már hazarepülni. Soha, de soha el nem hagyni édesanyámat, Benkő Gergőt, mesemondó Ángist, s öccsét Andrist, aki mindig fütyöl, s pattogtat Kender ostorával. Egyszer meg is kíséreltem a szökést. Míg a kisbaconi diákok kiütőst játszanak a réten, észrevétlen félre sompolygok, megyek, mendegélek az öreg fűzfák közt. Nem messze fehérlik az ország útja. Ha én ebbe beleállok, addig megyek, mendegélek, amíg szépen hazaérek. Kikerülök az országútra, felém mosolyog egy falu. Udvarhelytől egy futamodás. De a diákok észreveszik eltűnésemet, hallom a kereső, kiabáló hangjukat, aztán megpillantanak, rosszat sejtenek, megfutamodnak, megfutamodom én is. A falu végén érnek utol. Keservesen sírok, eresszenek, eresszenek, haza akarok menni. Haza? Nevetnek a diákok. De hiszen ez az út Csíkországba vezet. Kisül, hogy éppen ellenkező irányban akartam megszökni. Nagy négyszögű tábláról lemered rám a falu neve. Betlen falva. Szép gyöngéden kézen fognak, úgy vezetnek vissza a rétre. Onnan be a városba, ott is a piacra, ahol sorban állnak a gyékényföldes szekerek, szekereken sárga dinnye, görög dinnye, szőlő. Benkő Ádám vesz egy nagy sárga dinnyét, azt szeletekre vagdalja, mindenkinek jut egy szelet. Vesz szőlőt is, s bíztat, egyél, elekecske, egyél! Eszem, eszem, s szép lassan megvigasztalódom. Arcomon felszárad a könny, s vidám kedvű diákok közt felvidult szívvel megyek vissza, a vén kollégiumba. 4 elemi, 8 diákosztály. Ez a vén kollégium. Az elemi osztályosokat cellistáknak nevezik. A diákosztályokba járók kollégisták. Az első és második elemi osztály növendékei majd mind városi gyerekek. Csak azokat a falusi gyerekeket degradálja le a második elemibe kisuram, akik még silabizálva olvasnak. Csodálkozva látom, hogy az első s második elemisták közt is akad olyan kis fiú, mint én. Úgy látszik, gyermekük iskolába járatásával az urak sem sietnek. Ki akkor adja iskolába a fiát, amikor neki jól esik. Talán még az urak sem sejtik, hát én hogyan sejteném, hogy Svábhegyi villájában most töri fejét a népiskolai törvényen Ötvös József, akinek megfagyott gyermekével Isten házában megrikadtam a kisbaconi fehér népeket. Ez a törvény fogja iskolába kényszeríteni a 6 éves gyermeket. Ez a törvény fogja megakadályozni, hogy egy osztályban, egy padban szorongjanak kamaszodó fickók s öklömnyi emberkék. Az osztályban, amelyben én belépek, ez a kép. Kamaszodó fickók, 10-12 éves fiúk, s ezek seregében egy félénk, szepegő fiúcska, akinek szeméből egy tréfás szó is könnyet fakaszt. Tanító, hosszú, nyurga, teológiát végzett diák. A második osztályból feljötteket ülteti az első padokba, mégpedig grádus szerint. Legelül a kitűnök, aztán a jelesek, jók, elégségesek. Ők a beérkezettek, akár csak azok az írók, akik a közhit szerint, néha annak ellenére, beérkeztek. Szóval megilleti őket az első hely, még ha nem is illeti meg. Mi most jöttek vagyunk a kezdők, tehát hátul a helyünk. Alig van köztünk néhány úri gyermek, a nagy többség, az egész osztálynak nagy többsége, gazda, meg napszámos gyerek. A háromszéki, meg erdővidéki fiúk, fekete, meg szürke posztóharisnyások, egyik-másik vitézkötéses brassói posztónadrágban feszít, az udvarhelyszéki fiúk, fehér harisnyások, itt még ragaszkodik a nép az ősi színhez. A fekete, meg szürke színt elnyomja a fehér. Fehér harisnya, durva, patkós csizma, magas tetejű, széles karimájú kalap, kurta zeke, mely alól kikivillan a kendering, sőt, az is oly kurta, hogy a harisnyakötésből mindegyre kisiklik. Ezeken a fiúkon a ruhának egyetlen darabja sem árulja el, hogy diákok. No de türelem, majd kicsinosodnak szép lassacskán ezek a feketére sült arcú fickó legénykék, és sokan előkerülnek majd a második, de még az első padba is. Szeretnék valahol helyet találni, s addig löknek, lögdösnek hátrább, míg szerencsésen hátra taszigálnak a legutolsó padba. Tovább nem lehet, mert ennek a padnak a háta már a falnak támaszkodik. Itt húzódunk meg Leopoldal, szorosan egymás mellett. Egy az, mert szeretjük egymást, más az, hogy Leopoldnak nincs könyve, nekem pedig van. Ránk illik a nóta. Én is árva, te is árva, bújjunk egymás árnyékába. Kettőnk közt ugyan ő az igazi árva, de félárvának én is beillek, mert oly igen gyámoltalan, félénk, gyenge szívű vagyok. A tanító szomorúan, mai szemmel visszanézve, csüggetten lépdegél az első pad előtt, meg-megáll, hosszan eltűnődik, mint hosszú lábú gólyamadár. Mit kezdjen ezzel a mindenünnen összeverődött 70-80 főnyi csapattal? Végre felszólítja az első fiút. Olvas. Egész héten nem csinálunk egyebet, olvasunk. Nem akarok hinni a fülemnek, az első padbeliek baktatva, vontatottan olvasnak. A második, harmadik padbeliek elelakadoznak, silabizálnak. Mire a sor reám kerül, már nem az vagyok, aki néhány nappal elél. Ott áll a gólyalábú tanító az utolsó pad szélén, fejét szüntelen hajtogatja, közbe-közbe mondogatja, jól van, jól van. Én meg olvasás közben is észreveszem, hogy az első padbeliek, meg a többiek is hátra néznek, s hallom, amint suttogják. A kicsi varjú! A kicsi varjú! Hiszen a kicsi varjú csúfá tette a városi gyerekeket, de az olvasás mégiscsak sírással végződik. Miért sírsz? Kérdi megütődve a tanító. Nem felelek. Miért sírsz? Kérdi újra. Nem felelek. Akkor feláll Leopold, s mondja. Azért sír, instálom, mert kicsi varjúnak csúfolják. Nádpálca volt a tanító kezében, mérgesen lecsapott az asztalra. Csend! Elnémult az osztály. Aztán egyszerre 20-an is felálltak, csupa falusi gyermekek, úgy mutogattak a városiakra. Ez is mondja, kicsi varjú! Az is mondta, kicsi varjú! Erre meg felálltak a városiak, s kórusba kiabálták. Nem igaz! Nem igaz! Látható ebből, hogy a falu és város harca nem az úrnak 1919. esztendejében tört ki. Régebb keletű az. Csend! Csend! Csattog a nádpálca a padon. Majd városi és falusi gyerekek hátán elegyesen. Ezzel falu és város harca elintéződik. El az osztályban, de kitör újra, amint az udvarra kikeveredünk. Kicsi varjú, kicsi varjú, kiabálják felém a városi gyerekek, aztán szaladnak is bizony, nem előlem, de a kamaszodó fickók elől. Akit megfoghatnak, döngetik, öklözik, földhöz vágják, a porba meghengergetik. Nesze, nesze, porcelán fenekű, kell-e még? A következő napokban már csak ritkán, s nagyon messziről hallom, kicsi varjú. Kicsi varjú. s egyszerre csak vége szakad falu és város harcának az én kicsiségem körül. De még sokáig idegenül, félve nézem a bársonybugyogós fiúkat. Ugyan sejtettem-e, hogy majd egyszer egy ilyen bársonybugyogós fiú szíve forr össze a szívemmel? Hogy kard-karba öltve összefonodva sétálunk a küküllő partján. Ábrándozunk, fellegvárakat építünk, jósolgatva egymásnak nagy, szép jövendőt, babérkoszorút. Együtt keresi, szedegeti a székely népköltészet vadvirágait, a bársonyruhás, s a posztózek és fiú. Ugyan sejthettem-e? A jövendő nekem még a szüreti vakáció. Már csak annyira van a jövendő, hogy a 6 heti diligenciából eltelt 4 hét, 2 hét múlva jön a Pista meg a Fecske, hazaröpítenek édesanyám kebelére. Az osztály, különösen reggelenként, összefoly a szemem elől, mintha köd gomolyogna a borzas meg a simára fésült fejek fölött. Mintha falra vetett árnykép volna a gólyalábú tanító. El-el suhan az első pad előtt, meg-megáll, néha falnak veti a hátát, s ilyenkor úgy érzem, hogy rám mered a szeme. Félve húzódom Leopold mellé, bár szóról szóra, betűről betűre bevágtam a leckét. Igen, így kívánja ez a szomorú ember, így kívánják a többiek is mind, tanítók és professzorok. Magolunk és magolunk. A bátrabb gyerekek kihívják az előttük ülőt, s ha eredményesebben magoltak, ott mindjárt helyet cserélnek. Meg-megesik, hogy egy órán 10-20 grádussal is alább kerül, aki a leckét szóról szóra, betűről betűre be nem magolta. Hiába tanítja a Szentírás, hogy a betű öl, a lélek az, amely megelevenít. Lelketlenül ölnek a betűvel. A gólyalábú, szomorú tanító soha semmit meg nem magyaráz, csak olvastatja, hol ezzel, hol azzal a holnapi leckét. S óra végén kiadja, hogy hányadik laptól hányadikig kell szóról szóra, betűről betűre bevágnunk. Közbe-közbe rácsap hol az asztalra, hol valamelyik padra nádpálcájával. Ha erősen zümmög-zummog a méhkas türelmetlenkedő népe, ez a magyarázat. Engem nagy ritkán szólít fel, mivel hogy a holnapi lecke felolvastatásával s a kihívásokkal telik el az óra. Gyámoltalanul húzódom meg Leopold árnyékába. Nem hívom ki az előttem ülőt, mert nem akarom elhagyni legjobb barátomat, aki szegény, nehezen tanul. Még nem tudom, azért-e, mert gyenge fejű, vagy azért, mert lelke folyton egyebütt jár. Bizonnyal legtöbbet az édesapja, s anyja sírja körül. De ha nem is ragaszkodnám Leopoldhoz, nincs merszem a kihívásra, hát ha egy szót elvétek. Érzem, hogy már rég az első padba ülhetnék, de nem akarok ott ülni. Én már sok zsoltárt tanultam a kisbaconi iskolában, s benne volt egyikben ez a sor. A csúfolódóknak nem ülő székébe. Egy-egy bátrabb falusi fiú a kihívásokkal előkerül az első meg a második padba. Én is elé évvégén a másodikba. A grádiusban 16-nak. Színegyesen volt mindenből, s mögöttem még 4-5 fiúnak. Vagyis 20 gyermek szóról szóra, betűről betűre vágta be a leckét. A 4. elemi végén kihívás nélkül nyomulok előre, 6. kitűnőnek, s jutalomkönyvet is kapok, egy kis könyvecskét, az Új Testamentumot. Kapok könyvet, de nagy ára van ennek. El kell hagynom Leopoldot. Már csak a szobában, az udvaron bújhatunk egymás árnyékába. Ő szegény, ott rekedt az utolsó padban. Kisúg neki ezután. Maradt-e valami lelkemben mindabból, amit a 3. meg a 4. elemiben tanultam? Nem maradt egyéb, egy könyvnek a címe. A magyar nemzet története az, írta Rajcsányi János. Minden fejezet fölött egy-egy királynak a neve, s a név alatt mettől meddig uralkodott. Ezzel az egy könyvvel tanultam többet, mint amennyit a kisbaconi iskolában. Egy könyvvel többet 2 esztendő alatt. A Flóri könyvét, melynek 6 éves koromban minden versét tudtam, ma is szinte végig tudnám mondani. István bácsi kalendáriumának nem egy történetét máig sem feledem el. Ma is látom a képet, amint Dobozi Mihály lovára kapta hitvesét, száguld az üldöző törökök elől, s Kisfaludi versének, Dobozi Mihály és hitvese, még a betűit is látom. Ötvös, megfagyott gyermeke kitörülhetetlen gyermekkori emlék, s ím a kollégium két esztendejéből csak egy könyvcím maradt meg. Egy könyvem, s két tanító. Mind a kettő hosszú lábú, nyurga legény. Az egyik szomorú, a másik jókedvű, ráncos, csengő, ropogós csizmába, illegő, billegő. Járás közben, ülés közben is mindig rezgeti a lábát, mintha mindig rezgős polkát járna. És volt ennek a lábát rezgető tanítónak egy oly hosszú fűzfa veszélye, hogy a szoba egyik feléből a másik felébe ért. Ott hevert ez a vesző éjjel az ágya mellett, s viradat felé, amikor legédesebb a gyermek álma, felvette ezt a veszőt, és átsuhintott az ő meleg ágyából mindazon ágyakra, amelyekben még a gyermekek édes hajnali álmokat aludták. Ez a vesző engem is felébresztett. Otthon az édesanyai csók, itt a vesző. Sem ezt, sem azt soha, soha el nem felejtem. Este 10 óra előtt nem szabad lefeküdni a gyermekeknek. A nagy diákok lefekszenek, amikor éppen nekik jól esik. Az apró emberkék meg ott ülnek, üldögélnek, a nappal, asztal, éjjel, ágy körül, egy szál fagyúgyertya mellett magolnak, bóbiskolnak, s 10 órakor a rezgőpolkás tanító, ha ugyan nem alszik, felkérdezi a leckét. Aki eldarálja, lefekhetik, aki nem, ott marad éjfélig is. Reggel 5 órakor felkelés. Tél van, még csak 7 órakor kezd virradni. Ismét a fagyúgyertya mellé telepszünk, álmosan, fáradtan, kedvetlen, szüntelen cáfolva, de hiába, hogy a hajnal a múzsák barátja. Szeretnék, úgy szeretnék ide rajzolni valami édes, kedves emléket abból a két esztendőből, csak egyet, egyetlen egyet találok. Amikor a 3. osztály egzámenje után a kisbaconi diákokkal gyalogszerrel indul a 9. esztendőbe járó gyermek, haza. Ma is felkacag a lelkem, ha nézem apróbb unokáimat, s akkori magamat hozzájuk méregetve, erre az utamra gondolok. Délben vágunk neki a nagy útnak, szénás csűrben hálunk meg, azután neki a Rika erdőnek, ott Benkő Ádám sonfabotot vág, megfogja az egyik végét, én a másikat, így húz maga után. Vasárnap férfiak, asszonyok a kapuk előtt üldögélnek. Rajtam igen sajnálkoznak a fehér népek, de én vidám lelkű vagyok, reddes a szívem. Már látom a falunk tornyát, már otthon is vagyok. Édesanyám összecsapja a kezét, nem akar hinni a szemének. Ölel, csókol, aztán lehúzza csizmácskámat, ágyba fektet, vizes ruhával borogatja égő talpamat, és térül, fordul, visszaröppen hozzám egy tányér erdei szamócával. Ó, édes jó anyám! Ennek az epernek illata, íze a kisbaconi temetőkertig kísérel engem.